előszó, melyben elsősorban azt igyekszem megmagyarázni, hogy ezt az egész bajos történetet miért teregetem az olvasó elé. De azt is mentegetnem kell, hogy miért kell mentegetőznöm olyasmiért, ami a világ legtermészetesebb dolga, hogy ugyanis az író elmesél valamit, ami mindenkivel megtörténhetik, abból a figyelemre méltó alkalomból, hogy éppen vele történt meg. Annyi mindenfélét kellene megírni külvilági megfigyeléseimből, pláne most, hogy újabb haladékot kaptam a restanciák elintézésére. És ha már emberekről van szó, annyi nálam érdekesebb ember van a világon. Nem akartam foglalkozni hírhet betegségemmel már csak azért se, mert hiszen az ember szívesen és gyorsan felejti el a kínos és veszedelmes élményt, amiből kimászott. Az ember igen, de az író nem. A kényszer, hogy az emléket lerögzítsem, úgy jelentkezett, mint egy második betegség, amelynek kezelése nélkül az elsőből se tudok teljesen kigyógyulni. Sok szenvedésemet enyhítette a lappangó figyelem, mely ott feszült bennem, arra erőszakolt, hogy ne csak átéljem, ami történik velem, de képet is készítsek róla mások számára. Most, hogy a Mennyei Riport legelső kapuját átléptem, nem furcsa, hogy ezt a regényt is akkor írtam, amikor betegségem már ott bujkált bennem? Visszafordulásom után egy sereg pillanatfelvételt fedezek fel riporteri táskámban, elő kell hívnom őket, különben egy életen át kínozna a lelki furdalás, hogy veszni hagytam közöttük akár csak egyetlen olyat, aminek eredeti mintájáról eddig nem tudtam, se én, se mások. És most még valami. Bár azt hiszem, világosan megmagyaráztam, miért írom meg ezt a regényt, most mégis bevallom, soha nem szántam volna magam rá, ha egy órával ezelőtt nem olvasok az egyik szélső jobboldali lapban egy széljegyzetet, mely azzal vádol, hogy betegségemmel és a hírneves agysebész budapesti látogatásával reklámot csináltatok magamnak. Olcsó dolog volna szerényen arra kérni a széljegyzet íróját, szíveskedjék az én stockholmi utamat operációval együtt végigcsinálni, annak ellenőrzése céljából vajon reklám befektetésnek elég gazdaságos-e? Egy ilyen vádra kétféleképpen lehet válaszolni, vagy úgy, hogy észre se veszem, és egyetlen szóra sem méltatom, vagy pedig egy egész kötettel. Mint látjuk, az utóbbit választottam. Ez év 1936 márciusában 10-e felé lehetett, hogy egy délután a Centrál Kávéházban uzsonnáztam. Bár pontosan nem emlékszem, az a gyanúm, ezen az emlékezetes délutánon is inkább gazdasági kérdések foglalkoztattak, és nem a nép oktatása, ami pedig első kötelessége volna egy közírónak. Azt igyekeztem kiszámítani, melyiket írjam meg előbb. Azt az elvi tanulmányt a modern ember szerepéről a társadalomban, vagy az egész estét betöltő három felvonásos színművet. Végre úgy döntöttem, a színművet írom meg előbb, hogy ennek jövedelméből aztán annyi ráérő időt biztosítsak magamnak, amennyi egy tanulmány megírásához kellene, ha lelkiismeretesebben csinálom meg, mint ahogy egy színdarabot szoktam. No, akkor még ráérek befejezni a keresztrejtvénynek a megfejtését, amibe éppen belekezdtem. Tudni kell, hogy évek óta minden héten megfejtek egy keresztrejtvényt. Sokat bosszankodom, mert a rovatvezető úr szólásmondás címen minden héten bevesz egy aforizmát, függőlegesen és viszintesen a rejtvénybe. Kitűnő, jóízű népi mondások ezek, csak éppen az a bajuk, hogy nem léteznek a valóságban. Jól emlékszem, mennyire föl voltam izgatva. Ennyi volt a közmondásból. Aki, on, terme, kukó is, szí. Nagyon dühös voltam. Micsoda az, hogy on terme kukó is szí? Tiért nincs. Egészen belevörösödtem a próbálkozásba, hogy a gyanús közmondást kiegészítsem. Ekkor indultak meg a vonatok. Pontosan menetrendszerűen 7:10. Csodálkozva kaptam fel a fejem. Mi ez? Határozott dübörgés volt, erőlködő, lassú csikorgás, mint mikor a lokomotív kerekei lassan nekilódulnak, aztán hangosan zakatolni kezdenek. Talán teherautó volt. Visszatértem a titokzatos közmondáshoz. Igen ám, de egy perc múlva elindult a következő vonat ugyanolyan ütemben. Dübörgött, zakatolt, elhalkult. Idegesen forgattam a fejem a mellékutca felé, mi az ördög itt vonatok járnak? Vagy valami új járművet próbálnak ki? Néhány autó csapott el, semmi más. Háromszor kaptam fel a fejem, csak a negyedik vonatnál jöttem rá, hogy halucinálok. Erőszakos, lármás, követelődző hang. Vonatdübörgés olyan erős, hogy elnyomja a valódi neszeket. A pincér mond valamit, nem hallom. Ez bizony nem a külvilágból származik. De hát akkor odabent keletkezett a fejemben. Mivel semmi más tünetet nem érzek, csöppet se találom ijesztőnek. Csak nagyon különösnek és szokatlannak. Megállapítom, hogy halucinálok. De nem lehetek őrült, teszem hozzá rögtön, mert hiszen akkor ezt nem tudnám megállapítani. Valami más baj van. Otthon vacsorázom Cinivel, ábrázoló mértanról és fizikáról beszélgetünk, az emberi konstrukciót, mint gépet hozom fel példának. Cini ötödista, most a gondolkodás mechanizmusa érdekli, gyorsan rátérek kedvenc veszőparipámra a szervek autonóm működésével kapcsolatban. Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik. Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami. Érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan GPS-en el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskeny film kerül a vászonra, gyönyörű felvételek. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát, olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő kocsonyáját látni, ahogy remeg és lötyög a csontcsészében. Jobboldali nézőtársamhoz fordulok, hűvösen magyarázva az esetet, hogy orvosi tájékozottságomat fitoktassam. De a levegőnek beszélek, partnerem lábújegyen kiment a sötét teremből. Csak ugyan elég rémes ez a műtét, már csak ötten vagyunk, a többiek nem bírták, fölényesen mosolygok magamban, lám mennyivel edzettebb vagyok. Gratulálok gyomromnak és idegeimnek, jól tudom fegyelmezni magam, egyszer egy tömegakasztást is végignéztem. Szegény havas barátom jut eszembe, aki 22 éves volt, mikor valami agydaganatban elpusztult. Akkor hallottam először, hogy ilyen is van. Emlékszem utolsó napjaira, elferdült arcára, a béna rángatódzásra, ahogy nevetni próbált. Hideg fut végig a hátamon, mint akkor, de aztán megnyugtatom magam, hogy ilyesmi természetesen csak másokkal történhetik velem, ne. De 7 órakor, ugyanabban a kávéházban, ugyanott, percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka ma már tudom a Karotis nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csikorgattam, hogy ne tudjak tiltakozni. Úgy tettem, mintha észre se venném, mikor kihúzta a drótot. A végén odavetően megjegyezte, hogy füljárat gyulladásom van, ezzel magyarázható a halucinált zakatolás. Ezen a három héten, április elejéig erősen dolgoztam és szaladgáltam, sokat töprengtem és fecsegtem, valami nyugtalan és fárasztó élénkség vett rajtam erőt, és nem hagyott békén az elintézni való. Ez a noszogató, sürgető parancs gyakran jelentkezett életem folyamán, de soha ilyen határozottan is makacsul. Egy délelőtt például minden ok nélkül befordulok a vásárcsarnokba, lődörgök a pultok közti utcákban, nézegetem a főzelékes kupacokat, gyümölcsdombokat, de nincs étvágyam, a szokásos kóstolgatás is elmarad. Másnap a vágóhídra megyek ki, azzal áltatom magam, hogy riportot fogok írni. Ökröt vágnak, éppen halkan bőgve, kelletlenül ódalog a fal mellé, de azért nem ellenkezik. Mint egy darab rongy, ruhacsomó, ami alól kiúzták a fogast, rodjan össze, nehéz puffanással, ahogy a tagló lesújt. Rossz hangulatban megyek el, a riportot nem írom meg, nincs étvágyam. Azon kapom magam, hogy régi ismerősöket látogatok meg, visszamegyek olyan helyekre, ahol először se éreztem jól magam. Ruhát rendelek, veszekszem a szabómmal, végre az előleget veszni hagyva nem csináltatom meg. Így telnek a napok, néha elmegyek a fülemet kezeltetni, mert a vonatok állandóan indulnak azóta is. Pontosan 7 órakor délután a fejemben, már megszoktam, nem sokat törődöm vele. Egyszer csak valami furcsa történik. Szemben velem a tükör, mintha elmozdulna. Nem nagyon, egy kicsit, pár centiméterrel, aztán úgy marad. De mi ez? Mi ez a... Ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni vele. Fejem se fáj, vonatok sincsenek, semmi se fáj, ellenben az egész dolog velem együtt elvesztette létezésének bizonyosságát. Minden kísértetiesen és ijesztően esetlegessé vált. Az egész mindenség, mintha kihúzták volna alóla a talajt, hullámzani kezd. Nincs sehol egy fix pont. Csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót, valami tévedés, próbálom motyogni görcsösen. Tévedés! Na. A tükörben meglátom az arcom, fehér, mint a kréta. De hiszen akkor gutaütés villan át rajtam. Elpattant egy ér valahol. Még azt is megállapítom, hogy másképpen képzeltem el, egy pillanat és vége az embernek, mint a főbelőnének. Na hát, súlyos tévedés volt. Az igaz, hogy csak egy pillanat, de ez a pillanat hosszabbnak látszik egész eddigi életemnél. Az emberek rosszul mérik az időt. Egyetlen mérték van az átélés sebessége. Fájdalmat nem érzek. Odakint süt a nap, de idebent a fejemben hirtelen elsötétedik. És egyetlen érzésem van már, ha nem tudom üstökön ragadva víz fölött tartani magam, akkor a következő pillanatban nem parancsolok többé a hajó, nem uralkodom a milliónyi részecske és sejtecske fölött, akinek születésem pillanata óta királya vagyok, ez az egész fellázadt népség közömbös tárgyá változik, és ez a tárgy, fellázadva önkényem alól, elfoglalja régebbi természetes helyzetét a gravitációs térben, vagyis lecsúszok a földre. Elvágódom. Iszonyú. Rosszabb minden inkvizíciós kínpadnál. Ezt már akkor mondom borzongva, amikor lassan kezdek magamhoz térni. Ezúttal a gutaütés elmaradt, de egy illúzióval lettem szegényebb. Nem vágyom többé ilyen halálra. Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat. Halálom pillanata is épp olyan jelen pillanat lesz majd, mint a mostani. Az is jelenben fog lejátszódni, nem a jövőben, ahogy önmegnyugtatásomra elhitettem magammal. Mert jövő nincsen, ez csak olyan szólásforma. Az orvos, akinél fél óra múlva jelentkezem, meg se vizsgál. Felét sem mondhatom el a tüneteknek, fölényesen legyint. Nincs itt, drágám, se fülhurut, se gutaütés, magának nikotin mérgezése van, azonnal beszüntetni a cigarettát. Megnyugodva benne, hogy az ájulás, ami meghökkentett nikotin mérgezésnek tulajdonítható, abbahagytam a cigarettát. Meglep, hogy nem is megy olyan nehezen, a nikotin szom csak néhány napig idegesít, aztán elmarad, már dolgozni is tudok füstölés nélkül. Mikor az eszmélet zavar másodszor jelentkezik, ezúttal valami kóvájgó szédülés után már úgy fogadom, mint ismerőst, sokkal kevésbé hat rám tragikusan. Tudom, hogy pillanatokig fog tartani, aztán elmúlik nyomtalanul. A vonat dübörgéssel és szédüléssel együtt napi teendőim közé számítom fel. Este 6-kor jön a szédülés, 7-kor a vonat jelentkezik, újabb szédülés, aztán néhány pillanatra az ájulás. Ezt már előrelátóan fogadom, mikor érzem, hogy közeledik. Annyira rendszeressé válik, hogy mikor az ájulás lecsapni érzem, diszkréten intek Tibor pincérnek, aki már tudja, miről van szó. Észrevétlenül mögém áll, felemelkedem, hátraszegem a fejem, ő megfogja a derekam és hátul a nyakam, és feltűnés nélkül kivezet a kávéházból. Óvatosan a mellékutcába fordulok, ahol padáll a járda szélén, ráereszkedem, az ájulás után szépen felállok megint, ma már nem lesz több, visszamehetek a kávéházba, magam veszem fel a társalgás fonalát, jól emlékszem, hol hagytuk abba. Így szaladnak a napok. Cikkeimen, amiket írok, nem látni semmit. Közben két új tünet. Az egyiket könnyen hozzácsapom a többi háromhoz, vonat, szédülés, ájulás. Szédülés előtt görcsös, brutális fejfájás szorítja össze hátul a koponyám olyan éles percekre, hogy a lélegzetem kihagy. Ez egy régi dolog feltámadása, nem veszem komolyan, a gyógyszer segít rajta. A hányás április elején tör rám. Egy reggel éjgyomorra hirtelen émelyegni kezdek. Lehetetlen, mondom magamban, ez valami tévedés, hiszen semmi sincs a gyomromban, de másnap ugyanerre a komédiára ébredvén nem halogattam tovább a vizsgálatot. Azzal a fenntartással, hogy hiszen nem vagyok beteg, csak valami hibás beidegzés történt, harcra készen beállítottam H. tanár úrhoz. A szokásos kopogtatás, vérnyomásmérés és információk után egy másik fülészhez küldött leletet kérni, egyébként nem volt hajlandó nyilatkozni. Rögtön elhatározom, hogy nincsenek semmi értelme, majd én magam csinálok diagnózist. Lassanként kialakult bennem a meggyőződés, hogy az időt nikotin mérgezéshez gyomoridegesség járult, és hogy Kázbádba kellene mennem, ha volna pénzem és időm.